Volt egy álmom. Szendrő Szabolcs 56 éves. A gyönyörű szép gödöllői dombvidéken születtem, Mária Besnyőn. Családunk szabadidős programjait a környék adottságai határozták meg. Szüleimmel és három testvéremmel gyakran fordultunk meg a lankákon. A kirándulásoknak praktikus haszna is volt. Kutató szemekkel figyeltük az erdő alját, és ennek megfelelően gyakran került gomba az asztalunkra. Így hát természet szeretetemet szüleimnek, és a falunkat körülölelő dimbes dombostájnak köszönhetem. Nagyon szerettem volna sportolni valamit, de nem atletizálhattam, mert a falu iskolájának nem volt tornaterme. A 8 osztály után Budapestre, a vasútgépészeti technikumba kerültem. Ekkor már a súlyemelés vált a kedvencemmé. Szerettem volna nagyon erős legény lenni. Kitágult pupillával néztem a televízióban a súlyemelő világbajnokságot. A duzzadó karú férfiak iszonyatosan szenvedtek a hatalmas súlyok alatt. Mégis csodálatos hatással voltak rám. Anyukámhoz fordultam. Súlyemelő szeretnék lenni. Előbb tanuljál szorgalmasabban, kisfiam, utána majd meglátjuk, felelte. Nekem azonban nem igen volt kedvem hosszabban és gyakrabban a tankönyvek fölé görnyedni. Mivel nem maradt más, vasúti sínt emelgetve és karhajlítások tucatjaival fejlesztettem izomzatomat. Szerencsére az anyai szív idővel mindig megpuhul. A technikum második osztálya után, a nyári szünidőben eljárhattam Gödöllőre súlyt emelni. Az edzőterem falai között hamar kiderült, hogy remekül megy a vasgyúrás. Ettől persze még jobban belelkesedtem. Éltem-haltam hőn vágyott sportomért. A nyáron a keleti pályaudvarra jártam be szakmai gyakorlatra. Egyik nap valamiért elhúzódott a munka. Futnom kellett a vonathoz, hogy el ne késsem az edzést. A szerelvény már elindult, és felém tartott. Mindenáron el kell érnem, zakatolt a fejemben. Felugrottam a gyorsuló szerelvényre, de elvétettem a mozdulatot, és visszazuhantam a földre. Pokoli fájdalmat éreztem. Eltört a sípcsontom, ahol ugrás közben bevertem a vonat lépcsőjébe. Ez még nem is lett volna olyan nagy baj. De a kerék leszelt a sarkamból egy 20 forintos nagyságú bőr és hús darabot. Összeszedtem a szétszóródott holmimat, és leültem a sínre. Kezemmel erősen elszorítottam vérző lábamat. A csont sokkal jobban fájt, mint a lenyesett sarkam. Szirénázva érkezett a mentő. Lehet-e majd ilyen lábra támaszkodva súlyt emelni? Kérdeztem az orvostól. Helyre hozzák a sérült részt. Utána már semmi sem gátolhat meg abban, hogy tovább hódolja szenvedélyednek. Megnyugodtam. A Péterfi Sándor utcai kórházba kerültem, ahol szakszerűen összefoltozták a sarkamat. Teltek-múltak a napok, és én visszakerültem a műtőbe. Elaltattak. Amikor felébredtem a kórházi ágyamban, hallom, hogy az ágy szélén ott sírdogál a nővér. Mi a probléma? Fordultam felé. Térd alatt le kellett vágni a bal lábszárát. Szipogta. Én meg vállat vontam. Tisztában voltam vele, hogy olyat cselekedtem, amit nem lett volna szabad. Életfogytig tartó büntetést kaptam érte. Azért kellett amputálni az alsó lábszáramat, mert nem indult meg a vérkeringés a lábfejemben. Szüleimnek írásba kellett beleegyezniük a csonkolásba. Ahogy megtudtam, furdalni kezdett a lelkiismeret, pedig egy szószemrehányást sem kaptam tőlük, felelőtlen viselkedésemért. Megpróbáltam szépíteni a baleset körülményeit, de hamar átláttak ritka szövésű szitámon. Nem kellett mélyen eltöprengenem azon, hogy válhat-e még belőlem súlyemelő. De az is vitán felül állt, hogy továbbra is fogok sportolni. A kérdés csupán annyi volt, melyik önállóan űzhető sportot válasszam. Míg a kórházi ágyon üldögélve kitaláltam, kajakozni fogok. Példaképem Szalai Margit volt, aki úgy kajakozott, hogy comb középtől hiányzott a lába. Fél évvel a csonkolás után művégtagot kaptam. Mankóval róttam a pesti flasztert. Különösebben nem zavart az állapotom, de az igen, ha át akarták adni az ülőhelyet a tömegközlekedési járműveken. Egy év kihagyás után folytattam, majd sikeresen befejeztem a középiskolát. 19 éves voltam, amikor megvalósíthattam a kórházi ágyban kiötölt tervemet. Protekcióval kerültem a BKV kajakosai közé. Már az első napokban nyíltan megmondta az edző. Az izomzatod kialakult, ezért jelentős eredményekre ne számíts. Nem kedvetlenített el a jóslat. Naponta jártam edzeni a vízpartra. Mélyeket húztam a lapáttal a Duna vizében. Úgy látszott, hogy igaza lesz az edzőnek, mert az első évben csak utolsó előtti helyezéseket értem el. Én azonban szerettem választott sportomat, ezért továbbra is nagy kedvel lapátoltam. Hittem benne, hogy megy ez még jobban is. Kitartó munkabírásomnak köszönhetően a harmadik év végére első osztályú versenyző lettem. Bár igazából egyesben szerettem volna indulni, mégis párosban vagy négyesben kellett vízre szállnom. A társas evezés közben rájöttem, hogy mások sikeréért jobban tudok küzdeni, mint a sajátomért. Erősnek már elég erős voltam, amikor lekerültem a kajakozók közé, de a kitartásomat jelentősen fejlesztette ez a sport. A legjobb eredményemet kajak négyesben értem el, amikor másodikak lettünk az országos bajnokságon. Figyelembe véve, hogy bármely hazai versenyen indul egy-két világ, vagy olimpiai bajnok kajakozó, ez komoly fegyvertény volt. Elmúltam 26 éves, mire megnősültem. Hamarosan megszületett a kisfiunk. Felmértem a család helyzetét, és pár napon belül úgy döntöttem, hogy abba hagyom a kajakozást. 7 évig űzött életformámtól búcsúztam el, hogy jó apuka lehessek. Az, hogy legalábbis a feleségem szerint mégsem vagyok jó apja gyermekeimnek, csak évek múltán derült ki, amikor már 2 fiunk volt. A megromlott párkapcsolatnak válás lett a vége. Még nagyban kajakoztam, amikor kezembe került néhány hegymászó élményekről beszámoló könyv. A tiszteletet parancsoló csúcsok és a környező végeláthatatlan táj szépsége megragadta fantáziámat. Mélyen megérintett a csúcsra érkezés örömteli pillanatának leírása is. Egyre jobban incselkedtem a hegymászás gondolatával. A hiányzó lábam miatt azonban alkalmatlannak tartottam magam erre. Most nem volt előttem példakép, és a járatlan út vakvágánynak tűnt. Gondolatban azért továbbra is foglalkoztattak a hegyek. Rájöttem, hogy a hegymászásban az embernek csak önmagát kell legyőznie, mást nem. Ráadásul a hegyet nem lehet két vára fektetni. Vitathatatlanul ő az erősebb. A bércek tetejére csak alázattal lehet feljutni. Ezek a felismerések az elevenembe vágtak, mert nem szerettem embertársaim ellen küzdeni. Még házas ember voltam, de már gyakran megcsörrent a kanál a konyhában. Az egyik ilyen alkalom után összekaptam magam, és elutaztam a Tátrába túrázni. Tudni akartam, hogy mire vagyok képes egy szál magamban, a hegyi ösvényeken, a meredek kaptatókon. Nem vallottam szégyent önmagam előtt, és ez sokat segített abban, hogy a legközelebbi kanálcsörgés után már gondolkodás nélkül tegyem be a meleg pulóvereket a hátizsákba. Rákaptam a hegyekre. Első jelentősnek mondható hódításom a Lomnici csúcs volt. Egy nap alatt jártam meg oda-vissza az utat, és útközben szemem valósággal itta a táj szépségét. Nagyon jól éreztem magam a csendben. A meredek kapaszkodós részeknél drótkötélbe fogódkodva húztam fel magam a könnyebben járható szakaszig. Az a boldogság, ami akkoriban megvolt, az igazi csúcsélmény, azóta valahogy kikapott belőlem. Miért? Mert akkor éreztem meg először a tiltott gyümölcs ízét. Szász, Svájc hegyei után, Bulgáriában a Pirin bebarangolása alaposan hozzájárult hitem megerősödéséhez. Igenis képes vagyok a hegyeken csatangolni. Valahogy ekkortájt válhattam el feleségemtől. Új szerelmem az Alpok lett. Komolynak mondható 4000 méter feletti csúcsok vártak rám. 3, a Breithorn, a Monteróza és az Obergaberhorn tetejére fel is jutottam Svájcban. Ezzel szereztem meg magamnak a belépőt az igazi hegyek közé. Hegymászás közben a lábprotézisem nem akadályozott különösebben. A meredekebb falakon csak úgy bizonyosodhattam meg arról, hogy jó-e a lépés, ha oda néztem. Mi tagadás, a tervezők nem 2000 méter szintkülönbség vagy 20 kilométernél is nagyobb távolság megtételére fejlesztették ki a protézist. Vitathatatlan előnye volt viszont a műlábamnak a jobbal szemben, hogy egyszer sem fázott a hófötte és szél fújt a csúcsokon. Ha felértem a hegytetőre, mindig eszembe jutottak a könyvben olvasottak. Mit érez a hegymászó a csúcsra érve? Nos, én annyira kimerültem addigra, hogy az elém tároló panoráma szépségének sem tudtam örülni. Ha meg sűrű ködült a hegyre, nem is láttam belőle semmit. A tudat tett boldoggá. Az, hogy ott vagyok, egyedül vagyok, megcsináltam. Ekkor már mélyen belém ivódott, hogy a mászásnak akkor van vége, ha már visszaértem a kiinduló pontra. A csúcs mindig félúton van, és ezt ne feledje senki. Pláne azok, akik kedvet kaptak a hegymászásra. A balesetek tragédiák jó része a visszaúton következik be. Van, aki kienged ereszkedés közben. Nem koncentrál annyira a lépéseire, mozdulataira, mint odafelé. Öreg hiba. A túra élményeimen felbuzdulva úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom a hegymászással is. Miért ne? Elmentem a Bajcsy-Zsilinszky útra a hegymászó szövetségbe. Az űrlapok mögött ülő akárkinek elmondtam, hogy tanfolyamra jelentkeznék, de van egy kis probléma. Mi lenne az? Kérdezett vissza az asztal túloldaláról. Hiányzik az egyik lábam. Ez bizony nagy probléma, válaszolt kapásból. Felejts el a hegymászás gondolatát. A könnyebb érthetőség kedvéért elmondom. A hosszú nadrágban nem látszott, hogy az egyik lábam művégtagban végződik. Gyorsan cikáztak fejemben a gondolatok. Akkor magas hegyi turista szeretnék lenni. Azt is felejts el, jött a gyors válasz. Ha nem, hát nem. Vontam meg a mérleget. Én ugyan nem erősködöm tovább ezzel a szakemberrel. Számomra megfelelő alap volt a svájci alpokban nyújtott teljesítményem. Képes vagyok rá, akkor is, ha nincs hivatalos pecsétes igazolásom. Jelentkeztem az OSC hegymászó szakosztályába, ahová fel is vettek tagnak. Bár nem minden előzmény nélkül. Első sziklamászó élményeimet ugyanis a Pilisben szereztem. Csobánka fölé magasodik az Oszoly-szikla. Alpesi túrám előtt többször is kimentem a függőleges falhoz tapasztalatot gyűjteni. Az OSC hegymászói rendszerint ott gyakoroltak. Látták, amint szakszerűen kapaszkodom fölfelé, és csak nagy sokára vált világossá előttük, hogy az egyik lábam műláb. Valósággal megdöbbentette őket, amikor ráébredtek, és amikor jelentkeztem, se szó, se beszéd felvettek az OSC hegymászó szakosztályába. Fél év próbaidő állt előttem. A kérdés az volt a szakosztály tagjai számára, hogy tetszik-e nekik ez az ember, vagy sem. Hiába jó mászó valaki, ha emberileg nem jön ki társaival. Hegymászás közben a csapattársak annyira egymásra utaltak, hogy csak felhőtlen viszonyban lévő embereknek van szanszuk az eredményes együttműködésre. 100%-os szavazatarányjal véglegesítettek a fiúk. Ami persze egyáltalán nem jelentette azt, hogy mindenki velem akart volna mászni. Egyiküket, másikukat megkörnyékeztem, hogy jöjjön ki velem a Tátrába. Sajnos épp akkor nem érek rá, motyogta az orra alatt. Aztán pár perc múlva hallom ám, amint másik, épp kézlábtársukkal közös túrát beszél meg az általam ajánlott időpontra. Ez a hozzáállásuk akkor változott meg végleg, amikor részt vettünk itthon néhány közös mászáson. Láthatták, hogy teszem a dolgom úgy, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Ma már inkább hívnak mászótársnak, mintsem, hogy nekem kéne partnert keresnem. A hegy vagy sziklamászás messze nem azt jelenti, hogy a vállalkozó kedvű természetimádó odaáll a kitűzött cél lábához, és lazán teszi a dolgát. Más és más mászó technikát igényelnek a különböző hegyek. Másként kell felkészülni a különböző túrákra. Sziklamászás előtt sokkal jobban kell erősíteni a kezet és finomítani a technikát, mint egyébként. Ez azonban semmiféle ördöngősséget nem kíván meg. Kiváló terep hozzá a kőbánya. A kőfalon vízszintesen kell közlekedni jobbra és balra, amíg csak bírja az ember, vagy amíg le nem potyan. Nem kell nagy magasságba edzeni, hogy ne kelljen biztosítani. Minél többet mozogtam ilyen kőkemény környezetben, annál jobban láttam a bal lábammal is a lépéseket. A sziklamászás technikájának begyakorlására a Tátra a legalkalmasabb. Ma már nagyon nehéz olyan sziklafalra lelni Európa hegyei között, ami ne lenne kiszögelve. Biztosító kapcsok ezrei díszítik őket, és a hegymászók között aféle búcsújáróhelynek számítanak. A közkedvelt sziklák lábánál sorban állnak a csoportok, hogy feljuthassanak. A meredek mászásra kis hátizsákkal megyünk. A biztosító eszközök rajtunk lógnak. Van egy beülőnek nevezett szerkezet. Ennek a fülecskébe akasztjuk a karabínereket, ékeket és minden más biztosító eszközt. Ha 7-8 ezer méter magas hegyekbe készülünk, a felkészülés során elsősorban a láb erősítésére kell koncentrálni. Hihetetlen erő, szívosság és önfegyelem kell ahhoz, hogy a természet viszontagságaival dacolva elérhessük a célt. Mindeközben természetesen dolgoztam. A vasútgépészeti technikum elvégzése után a Landler Jenő villamos vonal főnökségére kerültem. Miniszter helyettesi kérelemre vettek fel dolgozni a MÁV-hoz, karbantartónak. A vasút ugyanis csak egészséges mozgású és érzékszerű embereket alkalmazhat. Meg kellett küzdenem munkahelyemen azért, hogy elengedjenek előbb a kajakedzésekre, majd a hegymászó útjaimra. Sohasem húztam ki magam a munka alól. Ha kellett, árkotástam és kábelt húztam bele, de ha oszlopot kellett mászni, akkor se bújtam más háta mögé. A válás után a vállalat műhelyében aludtam, minden nap. Megszoktam, hogy az íróasztalon aludjak. A főnökön felajánlott egy díványt az egyik irodában, mondván az kényelmesebb. Illően megköszöntem, de nem fogadtam el. Később már a fotólaborban aludtam hasonlóképpen. 25 éve dolgoztam a vasútnál, ami, mint az iméntiekből kitűnik, nem csak a második, hanem az első otthonom is volt. Második feleségemmel, Katalinnal, 3 évvel a válásom után, 1981-ben kötöttük össze a sorsunkat. Ezzel vége szakadt a munkahelyi éjszakázásnak. 3 évig tartott. Feleségemhez költöztem Székesfehérvárra, ahol lakótelepen éltünk hármasban, Katalin kislányával. Onnan utaztam naponta Budapestre, és ez igencsak szegényesítette hétköznapjaimat. Feleségem úgy döntött, hogy felköltözünk a fővárosba, Újpalota egyik panel lakásába. Katalin vált az igazi hitvesemmé. Kemény próba volt számára, hogy egy magamfajta hegyimádóval kell élnie. Én viszont végeredményében neki köszönhetem, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy maradéktalanul kiélhessem szenvedélyemet. Nyugodtan mondhatta volna, hogy gyűjtsünk autóra, vagy éppen házra, de nem tette. Ma már nem tudhatom magam mellett szeretett asszonyomat. 2000-ben meghalt. Amikor már valóban felkészült hegymászónak tartottam magam, újra ellátogattam azokra a helyekre Európában, ahol annak idején turistaként jártam. Újra megmásztam azokat a hegyeket, de már a nehezebben járható oldalukról. Csapatban kapaszkodtunk, húzódkodtunk a falakon. A hegymászásban a legfontosabb az összehangolt csapatmunka. Amikor falmászás közben összekötjük magunkat társunkkal, összeláncoljuk egymás életét is. Ez a fajta kapcsolat sokkal szorosabb, mint az átlagos házasság köteléke. Mászás közben tökéletesen megkérdőjelezhetetlenül bíznunk kell a másikban. Jelentős magasságnak számítottak a Szovjetunió területén meghódított 5-7 ezer méteres ormok. Első tengeren túli utam Peruba vezetett, úgy 1985 táján. Nagy hatással volt rám az Andok. A hegyek nem nyúltak fel a kék égig, csak 5800 méterig, de nem is ez volt a fontos. Sokkal inkább az út expedíció jellege. Nagy távolságokat kellett megtennünk a csúcsokig, és közben ismeretlen népek kultúráját láthattuk eredetiben a helyszínen. A járatlan utakat járva kiderült, hogy a lábam a sokszor 10 kilós hátizsák alatt sem rogyadozik. Se a jobb, se a bal. Sejtettem, hogy a perui út a féle választóvíz hegymászó életemben. Utána már csak a világ végére tartó utakra vágytam. Az első nemzetközi szinten is komoly eredményemnek a Garhwal Himalájába megtett utamat tartom. Úgy kerültem be az induló csapatba, hogy Babcsányi Gabi barátom az útra készülők előtt kijelentette: csak akkor megyek veletek, ha Szabolcs is jöhet. Olyan sziklafal meghódítására indultunk, aminek tetejét emberi láb még nem érintette. Nem véletlenül volt még szűz. Nem rejtettem véka alá gondolatomat. Álomnak jó, de ha valósággá válik, az még jobb lesz. A hegy magassága 6800 méter, de ennek nincs semmi jelentősége. A sziklafal teteje, ahová fel akartunk jutni, 300 méterrel van alacsonyabban, mint a hegycsúcs, de ennek sincs jelentősége. Hatan vágtunk neki az útnak. Két-hármas csoportra osztottuk a társaságot. Én abban a csapatban másztam, amelyik tagjai a tervek szerint nem juthattak fel a csúcsra. Mind a hatan eljutottunk a fal kétharmadáig. Nekünk hármunknak ott véget is ért volna az utunk fele. A továbbindulásra kijelölt egyik társunknak azonban útközben eltörött a keze. Olyan erővel húzta meg felé a beakadt zsákját, hogy meglett a baj. Valakinek be kellett ugrani a kieső helyére. Teljesen egyértelmű volt a helyzet. Én voltam a legrosszabb mászó hármunk közül. Elsőnek Babcsányi Gabi barátom került szóba, de kimerülési tünetek mutatkoztak rajta. Másik társamnak, Kraft Walternek a lábai kezdtek elfagyni. Én meg énhüve gyulladással bajlódtam. Aki tudja, hogy ez milyen remek érzés, sejtheti, mit éltem át az elkövetkező kötélmászás során. Mert elvállaltam, de csak mint segítő. Mire felértünk az újabb szakaszon, újabb társunk dőlt ki a sorból. Ketten maradtunk Ozsvát Attilával. Nem volt mese, fel kellett menni. Ekkor már alig harmada volt hátra az útnak. 3-4 napi mászás. Bár az induláskor erősen kételkedtem a sikerben, a világon elsőként mégis mi jutottunk fel Ozsvát Attila barátommal, a Kedár-dome keleti oldalán a sziklafal tetejére. A józan paraszti ész és a régen olvasott úti beszámolók szerint is boldogságnak kellett volna elönteni a fal tetején. A valóságban pedig szétnéztünk a magasból Attilával, és tisztán láttuk, hogy ránk sötétedett. Fent ragadtunk 6500 méter magasban. A hőmérséklet mínusz 25 fok volt. A szél csak enyhén fújt, ezért maradhattunk életben. Tudnélik, a hátizsákokat és velük az italt, csokoládét és minden egyebet is lendhagytunk egy sziklaperem zugába rejtve, mert felkapaszkodás közben éreztük, hogy nagyon lassít. Flanelink, pulóver és szélkabát volt rajtam. Azért csupán ennyi, mert a sok ruha erősen akadályoz a mászásban. 11,5 órán át dörzsöltük egymáshoz a hátunkat a sziklacsúcson. Hát, ez volt a csúcsélményem. Két napig ereszkedtünk. Akkor már örülni is tudtam annak, hogy életben maradtam. Nem véletlenül. Tudni kell, hogy mindig a hegy az úr. Hihetetlen adomány az élettől, ha valakinek sikerül feljutnia a világ, mind a 14-8000 méternél magasabb hegycsúcsára baj nélkül. És volt, akinek ez sikerült. Millió veszély leselkedik a hegymászóra. Legyen továbbra is a Kedár-dome a helyszín. A sziklafal kétharmadánál voltunk Attilával fölfelé menet. Egy napi kemény munkával kicsákányoztam egy jégbarlangot a sziklafalból. A munkahelyemre egy 45-50 fok lejtésű jégfalon juthattam el a mászás helytől. Attila egy kötelet feszített ki a mászóhely és a jégbarlang közé, hogy ne kelljen hágóvasat és más biztosító eszközt vinnem magammal. Nem értem el kezemmel a kifeszített kötelet, ezért a jégbarlang oldalán lógó bivakzsákot ragadtam meg helyette. Eközben a lábam kicsúszott alólam, az erős mozdulattól pedig kiszakadtak a jégfalból a bivakzsákot rögzítő fülek. Csúsztam le a meredek jégen, és nem volt nálam semmiféle hegymászó eszköz, csupán egy tekercs kötél a hónom alatt. Mind a 10 körmömet beleváltam a jégbe, hogy megállítsam a csúszást, ami egyébként fizikai lehetetlenség. 100%-ig biztos voltam benne, hogy meghalok. Csúszás közben nem észleltem semmi mást, csak azt, hogy Attila üvölt egyet. Szapcsi. De úgy, mintha az utolsó kenetet adná fel. Ezzel el is köszönt tőlem. Szerencsémre, mielőtt a kritikus sebesség fölé gyorsultam volna, megváltozott alattam a felület. A jeget firnhó váltotta fel. Mélyen belevágtam a 10 ujjamat és a bakancsom orrát. Sikerült megállnom. Amint rémülten figyelő barátom észrevette, hogy stabilizáltam magam, kötelet dobott felém. Megragadtam az életmentő zsinort, és felhúztam magam. Attila, honnan a fészkes csodából tudtad, hogy elkezdtem csúszni, hiszen nem is láthattál. Fordultam hozzá lihegve. Hát, mert meghallottam az artikulátlan üvöltésedet, hogy Attilus. Egyáltalán nem emlékeztem rá, hogy bármit is kiáltottam volna csúszás közben. Megesküdtem volna mindenre, még az égiekre is, hogy a jéglejtőn a halál torka felé tartva néma maradtam. A lelkemből, torkomból felszakadó kiáltással tulajdonképpen én is elköszöntem barátomtól. Az eset után meglepően gyorsan megnyugodtam. Talán azért, mert közben nem éreztem halálfélelmet. Pedig egyébként kajakozás közben esett már meg velem ilyesmi. A Békásmegyeri gátat építették a Duna partján, és én az edző utasítása ellenére nem alulról, hanem felülről kerültem meg a készülő műtárgyat. Beveztem a markolóhajó és a gát közé. Arra kaptam fel a fejem, hogy az ég felől valami nyikorgás hallatszik. Felnéztem a magasba, és láttam, hogy szétnyílik a markoló pofája, és kőzápor hull alá belőle. Tudtam, nekem most annyi. Ám a sok más a kő pár méterrel a kajakom mögött locsant a vízbe. A stéghez érve kicsúsztam rá, a műlában mellé, és úgy remegtem, mint a kocsonya. Az igazi halálfélelem volt. Utána két napig csak arra tudtam gondolni, hogy másodszor is megszülettem. A másik nagy hegymászó élményem a szintén a Himalájában található Cho-Oyu csúcs megmászása volt. Ez az út sem jött össze könnyen. 1987-ben beválogattak ugyan az első 8000-es magyar Himalája expedícióba, de az indulás előtt két hónappal a munkahelyemen kezet fogtam egy 13000 voltos vezetékkel. Megrázó élmény volt. Alaposan összeégett mindkét kezem, aminek kórház és fél év betegállomány lett a következménye. A kezem úgy, ahogy rendbe jött, és újra nekifoghattam az edzéseknek. 8000 méter fölé akartam jutni. 3 évvel később adódott lehetőségem a bizonyításra. A felszerelésünket gépkocsi vitte a repülőtértől a tengerszint felett 4700 méterrel felvelt arab táborig. Onnan 2-3 napi járóföldre és 1000 méterrel magasabban építettük ki az előre tolt tábort. Odáig vehettük igénybe a málahordó jakok segítségét. Mivel a magyar hegymászók zsebe sosem dagadt a bankoktól, az út további részében már csak a magunk erejére hagyatkozhattunk. Így sportszerű ez a heggyel szemben, és ez érvényes az oxigénpalackokra is. Sose használnék oxigénpalackot. Az azzal elért magassági teljesítményből nyugodtan le lehetne vonni akár 1000 métert is. Nagyon fontos, hogy útközben aklimatizálódjunk a környezethez. Hozzá kell szokni az oxigénszegény viszonyokhoz. 8000 méter felett a légnyomás és vele a levegőben lévő oxigén csupán harmada a megszokottnak. Mintha a tüdő csak a minden harmadik alkalommal belélegzett levegőt tudná hasznosítani. Embere válogatja, hogy képes-e megbirkózni a magas hegyi körülményekkel. Van, aki sohasem lesz képes 6000 méter fölé jutni. Az emberi szervezet ezen a magasságon intenzíven vörös vértesteket kezd termelni, hogy a vér maradéktalanul meg tudja kötni azt a kevés oxigént, ami még van. Az óriási hátránya ennek a folyamatnak az, hogy besűrűsíti a vért, és ez rontja a vérkeringést. A mínusz 40 fokban amúgy is gyorsan hűl a szervezet. Erre tesz még rá néhány lapáttal a romló vérkeringés. Az élelmet is égési folyamattal bontjuk le. Ezért a 6000 méter feletti oxigénhiány miatt a szervezet a táplálékot sem tudja úgy hasznosítani, mint a tengerszint közelében. Én különben is rossz szevő vagyok, ezért általában 10 kg-mal könnyebben térek vissza a hegymászásból, mint amennyivel indulok. 10-nél is többen vágtunk neki a Cho-Oyu meghódításának, és testvériesen megosztoztunk a málhákon. Még 3 tábort kellett kiépítenünk, 6200, 7000 és 7500 méter magasban. A hegymászás azért tart sokáig, mert több nap kell, amíg kipihenjük a cipekedés és a táborépítés fáradalmait. Csak akkor szabad tovább indulni, ha szervezet már aklimatizálódott. Az utolsó táborból elsőként Straub József és Koncz Ákos jutott fel a csúcsra egy osztrák hegymászó társaságában. Másodikként egy 5 fős csapat indult útnak, és ők is sikerrel jártak. A 3. csapat tagja volt dr. Nagy Sándor, Decsi István és jómagam. Míg el se értük a 7500 méteres tábort, de már elkerülte a szememet az álom. Izgatott, hogy képes leszek-e feljutni a csúcsra. Idegileg és testileg is megviselt a hegy. Az utolsó táborban sem tudtam elaludni. Viharos erejű szél fújt odakint, és féltem, hogy a szélsőséges időjárás megakadályozza a feljutásunkat. Reggelre valamelyest csillapodott az orkán, így már semmi sem gátolhatott meg minket az indulásban. Libasorban haladtunk az enyhe kaptatón. Én mentem elől, és a nem túl mély hóban tapostam a nyomot a többieknek. Körülbelül 8000 méternél járhattunk, amikor teljesen elkészültem az erőmmel. Úgy éreztem, egy lépést sem bírok megtenni. Nem éreztem fáradtságot, de a lábamat nem tudtam emelni. Két társam elém került, de a nyomukba haladva valahogy csak utánuk eredtem. Már csak 100 méterre voltunk a csúcstól, amikor észrevettem, hogy behomályosodott a szemüvegem. Megtöröltem a lapját, de továbbra is homályosan láttam. Kissé megemeltem a szemvédőt, és kiderült, hogy a jobb szememmel alig látok. Ez arra figyelmeztetett, hogy vészesen kezdenek kimerülni erőtartalékaim. Viszont nagyon vonzott a csúcs. Így újra társaim után indultam. Mire felértem a lapos tetőre, már csak fényt láttam a jobb szememmel. 8201 méter magasban voltunk. Boldognak éreztem-e magam a csúcsélménytől? Hullafáradt voltam a csóójú tetején. Futballpálya nagyságú lapos területen álltunk. Légvonalban körülbelül 30 kilométerre látszott a Mont Everest. Két társam percekig gyönyörködött a szemet igéző látványban. Én meg alig láttam tovább az Orrom hegyénél. A kimerültségtől még később sem emlékeztem arra, hogy egyik társamat lefényképeztem a tetőn, mint ahogy arra sem, hogy engem is lefotóztak a csúcson. 5 percet időztünk ott, félúton. Lassú, kimért léptekkel indultunk vissza a táborba. A látásom egyre jobban elhomályosult, és szem elől vesztettem társaimat. 7700 méter magasban lehettem, megálltam. Már egyik szememmel sem láttam érdemben. Álltam és vártam. Majd fél óra múlva elkezdtem kiabálni. Deci Pista jött értem vissza a táborból. Csak akkor vettem észre, hogy közeleg, amikor már 2 méterre volt. Valami homályos foltnak láttam. Ez az alig látás még elég volt ahhoz, hogy követni tudjam barátomat a táborig. Fél órát bandukoltam vakon a Himalájában. Ahogy beértem a táborba, a társaim felhívták adóvevőn a csapat orvosát, hogy tanácsot kérjenek tőle. Máig sem tudom, hogy milyen szereket kaptam. 3 nap után végre jót aludtam, és másnap már láttam, amikor visszaindultunk a lenti táborba. Mivel mi voltunk az utolsó csapat, mire leértünk az alaptáborig, már elég tisztességes súly húzta a hátunkat. Ekkor valahogy nem nagyon szerettem a hegyeket. Az eltelt bő 2 évtized alatt a világ számos helyére jutottam el. Európát keresztül kasul bebarangoltam. A volt Szovjetunióból jártam a Kaukázusban, a Pamírban, a Tien-Sanban és az Asanban. Voltam Afrikában és az amerikai kontinens déli és északi részén is. A végén pedig megadatott, hogy eljussak a Himalájába is. Kétlábú emberként sohasem élhettem volna át azokat az örömöket hegymászás közben, mint így. Láttam egy dokumentumfilmet a tévében. Egy vak fiút tanítottak meg siklóernyővel repülni. Előbb az oktatóval együtt ugrott le a szikláról, majd idővel maga próbálkozott a feladattal. A földről rádión távirányítással segítették a vakmerő legényt, aki a lebegésen kívül mást nemigen érzékelhetett. Amikor közelért a talajhoz, jól láthatóan kalimpálni kezdett lábával a levegőben. Szerencsésen ért földet, és ekkor a kamera kíváncsi optikája ráközelített. Olyan örömült ki az arcára, amit egy látóember sohasem élhetett volna át a levegőben. Hegymászás közben feledhetetlen esztétikai élményekhez is jutottam. Már hosszú évek óta a nyakamban lóg a fényképezőgépem. A társaim azt hiszik, hogy nagyon jó fotós vagyok, a fotósok pedig azt, hogy nagyon jó hegymászó. Tudom, hogy egyik sem igaz. Szorgalmasan járom az országot, és diavetítéssel színesített élménybeszámolót tartok ott, ahová meghívnak. Könyv is készült az életemről, és szerencsére nagy keletje van. Szendrő Szabolcs, Németh Géza, fél lábbal a csúcson. Eleinte még hittem benne, hogy akár példaképül is szolgálhatok a mozgássérülteknek. Évek múltán döbbentem rá, nem is biztos, hogy igazam van. A hétköznapok tettei nem a kiugró teljesítményeken alapulnak. Az igazán bátrak a földön járnak, és nem a csúcsokat ostromolják. Az élet sokkal nagyobb nyűgöket akasztott a nyakamba itt a civilizációban, mint a hegyek között. A sport nekem mindenféleképpen az életet adta és jelenti. Volt egy álmom, hogy sportoló szeretnék lenni. Lett egy valóság. Féllábú emberré váltam. Ennek ellenére mégis megvalósult gyermekkori álmom. Nem válhatott belőlem súlyemelő, és nem is baj, mert a hegymászás sokkal szebb sport. A hegymászás révén olyan barátokra tehettem szert, amilyenekre a földszinten nem bukkanhattam volna. Minél feljebb hágunk a hegyre, annál jobban fel kell öltözni. De mint emberek teljesen levetkőzünk egymás előtt, mire felérünk a csúcsra. Ha máshol nem, de ott fent a magasban, mindenki csak önmaga tud lenni. A földön akkora emberek járnak, hogy az ember nem lát tőlük. Ha ott vagyok a sziklafal oldalában, akkorának érzem magam, mint egy porszem. Ha jön egy vihar, még akkorának sem. Ez a valós méretünk.